Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Úgy hírlik, hogy még ezen a héten Magyarországon is 40 Celsius fok lehet, amit a globális felmelegedéssel magyarázunk, hiszen a világ más részein is extrém időjárás tapasztalható. Itt van velünk Szapudi István, asztrofizikus, a Hawaii Egyetem Csillagászati Intézetének professzora. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Pár hete a világsajtó az ön ötletével foglalkozott, ami csökkenteni a globális felmelegedést, és elképesztőnek hangzik. Elmondaná, hogy miről van szó?
Igen, tulajdonképpen most kicsit magyarul nehézen mondani, de van egy olyan módszer, a geoengineering, vagyis a geomérnökség, aminek keretében megpróbáljuk csökkenteni a Föld hőmérsékletét. Nyilván ez azért válik fontossá, mert ugye nyilván csökkentenünk kell a üvegházhatású gázok kibocsátását, de jelen pillanatban már egy olyan trajektórián vagyunk, amikor ez semmiképpen sem elegendő, tehát kénten vagyunk ilyen megoldásokon is gondolkodni, és ennek a módszernek az egyik lehetséges mikéntje, az a Solar Radiation Management, vagy napsugárzás management, aminek az a lényege, hogy 1-2%-kal kéne csökkenteni a Földre jutó napsugárzást. És hát ezt alapvetően kétféleképpen lehet megoldani, az egyik az atmoszférikus SRM, tehát napsugárzás menedzsment. Ennek az előnye, a technológia az gyakorlatilag rendelkezésre áll, valamilyen port vagy kémiai anyagot kell a magas atmoszférába bocsájtani, de ennek rengeteg hátrány van, tehát nem biztos, hogy teljesen egyenletes a hatása, akár egészségügyi problémákat is okozhat, meg általában az emberek is kétségbe vonják, tehát hogy félnek gyakorlatilag ettől. A másik módszer...
Várjunk csak egy pillanat, elnézést, hogy a szavába vágok. Tehát ez azt jelenti, az egyik módszer, hogy valamilyen felhőt felbocsájtunk, ami...
Így van.
Ami mondjuk tehát, koromszerű, tehát hogy sötét és nem engedi át a napfényt, és ez megszűri azt, amire nincs szükségünk.
Igen, de ennek még a legártalmatlanabb verziót, amikor gyakorlatilag tengervízből, gyakorlatilag tengervizet párologtatnak, vagy egy kis sót, tehát ami gyakorlatilag azt tudják, hogy a marine cloud brightening, azaz tengeri a felhőfényesítés, tehát a meglévő felhőknek a visszaverő képességet növeli, még azzal szemben is iszonyú nagy az ellenállás. Tehát pont most voltam Kaliforniában, és akkor ott csináltak egy helyi pici kísérletet ebben kapcsolatban, de a helyi hivatal a végén megakadályoztam, mert olyan sok ember Alamédában, olyan sok ember megijedt ettől, hogy jaj, mit csinálnak, mit tesznek a levegőbe, stb. Pedig egyszerűen csak a pára tartalmát növelték a levegőnek, mert egy hajóról vizet fecskendeztek gyakorlatilag a levegőbe. Na mindegy, ez lenne az atmoszférikus módszer, ami nyilván egy érdekes módszer, de nagyon meg kell gondolni, nagyon utána kell modellezni, és nyilván sok embert meg kéne arról győzni, hogy ez szükséges és fontos. A másik az az űrbeli, tehát a space-based napsugárzás management. Annak az a lényege, hogy lényegében eltakarjuk a napot. Tehát olyan, mint egy napernyő, azért is gyakran az én módszeremet is egy napernyőnek mondják. Egyébként Neumann János volt az egyik, aki ezt javasolta korábban, és az ugyanabban az újságban, tehát az a PNAS, ez egy elég jó újság, ő is ebben közölte az eredeti ötletét, és ezért írtam én is oda egy cikket erről.
Tehát már az ő idejében is tapasztalható volt a globális felmelegedés, hogy a nap az esetleg túlfűti ki a Földet?
Tehát már az ő idejében is a tudósok, azok látták, hogy ez egy probléma, és ez problémával fog válni. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ez már évtizedek óta a tudományos körökben egy elismert probléma, de nyilván amíg még tehát ez a természet az exponenciális függvénynek, hogy amíg még csak picit növekszik valami, addig szinte semmi hatás nincs. Az olyan, mint amikor elkezdődik a COVID, és minden nap duplázódik az esetszám, vagy mint pár naponta, az elején még alig beteg valaki, aztán egyszer csak hirtelen mindenki beteg. Tehát ez is ilyen, hogy sajnos exponenciálisan növekszik. Növekszenek ezek a hatások, és most kezdjük érezni, és nagyon hirtelen, és ráadásul az az érzésem, bár én nem vagyok a klíma tudós, tehát én asztrofizikus vagyok, tehát kimondottan csak abból a szögből nézek erre a problémára, de mindenesetre az látszik, hogy a Föld az egy nem lineáris, bonyolult rendszer, és szerintem még a klímatudósokat is meglepte az, hogy milyen hirtelen, milyen erővel jönnek most ezek a hatások.
Úgy tudom, igen, de várjunk csak, szeretnék itt egy zárójeles megjegyzést tenni, hogy évtizedekkel ezelőtt már Teller Edét is foglalkoztatta a globális felmelegedés, és ő is hasonlóképpen gondolkodott, mint ön, tehát valami nap eltakarásban gondolkodott.
Igen.
De az ő ötlete meghiúsult, csak nem tudom, hogy miért, ön tudja-e, hogy miért hiúsult.
Egyébként hülyeséget mondtam, mert Neumann János esetén Teller Edét akartam mondani, de nagyon meleg van.
Világos, tehát Teller Edére eljutottunk végül is.
Teller Edére gondoltam, ő volt az, aki ezt mondta, csak tényleg nagyon meleg van itt, most olyan 40 fok van kb., úgyhogy egy kicsit én is el vagyok kábulva, de...
De ő mit talált ki? Tehát ő mit talált ki, a Tellerede?
Tehát a Tellerede tulajdonképpen csak... Tehát több ilyen cikk volt a múltban, ami különböző módszerekkel el akarják... Azt számolták ki, hogy mennyire kellene elfedni a napot, és milyen módszerekkel, és nagyjából van az úgynevezett L1 pont, ahol ugye a Föld és a nap gravitáció kiegyenlítődik, tehát abban a pontban nincsen gravitáció, mert a Föld ugyanolyan erővel húzza azt a mondjuk satellite-et, egy űrhajót, amit oda tennénk, mint ahogy a nap húzná. Tehát a kettő kiegyenlítődik, ott nincs gravitáció.
Ez milyen messze van ez a pont a Földtől?
Ez 150 millió kilométerre van.
Tehát oda kéne fölvinni.
1,5 millió kilométerre van, 150 millió kilométerre a nap van, de 1,5 millió kilométerre van a Földtől ez a pont.
Tehát oda kéne másfél millió kilométerre a Földtől kellene felvinni egy olyan leplet, aminek mindjárt elmondja a méreteit, ami ott fogná meg a napfény egy részét.
Igen, de ha oda egy leplet feltennénk, pontosan azért, mert ott nincs gravitáció, tehát ott azon a helyen egy ilyen űrhajó például nagyon sokáig el van, mert ez a pont, ez gyakorlatilag a Föld-nap irányra merőlegesen egy stabil, és a Föld-nap irányra párhuzamosan ennyien instabil pont, tehát oda szeretnek tenni műholdakat például. Az L2 ponton a másik oldalon van, ott van például egy csomó űrtávcső, mint például a Euclid, vagy a JWST.
És a James Webb is ott van?
Ott van, igen. És akkor, de az L2, az a másik oldalán van a Földnek, tehát ez a távolabbi pontja, de az L1 pont is ilyen. De oda tennénk egy ilyen nagy lepedőt, ahogy mondta, azt a nap sugárzás nyomása elfújná gyakorlatilag, mert ott nincs gravitáció, és a nap az gyakorlatilag elkezdeni a Föld felé fújni ezt a lepedőt, és utána a Föld gravitáció egyre erősebb lenne, és a Földre hullana.
Tehát az ott nem jó akkor.
Az nem jó, hanem az L1 ponttól a nap felé, a naphoz közelebb kell tenni, és el tudjuk képzelni, hogy az L1 pontból a nap felé haladunk, egyre erősebb a nap gravitáció, mert közelebb kerülünk a naphoz és távolabb a Földtől. És van egy olyan pont, ahol a nap gravitáció pont kiegyenlíti a napsugárzási nyomását. És akkor ezen a ponton stabilan meg tud állni egy ilyen ernyő.
De az ernyő méreteiről mondjon, legyen szíves, valamint meg azt is, hogy miből lenne ez a napernyő.
Így van.
Mert hát hogy itt a problémák sorakoznának, az egyik az, hogy bocsátunk föl egy ilyet másfél millió kilométerre a Földtől. Hogyan bontjuk ki ezt az ernyőt, aminek nem kicsinek kell lenni, hanem mekkorának?
Tehát most még egyelőre nem a saját ötletemről beszéltem, hanem csak a korábbi ötletekről.
A Tellerede-féle ötletről, igen.
Ennél több ezer kilométer sugarú ernyőről beszélünk ebben az esetben, és sajnos a súlya ennek az ernyőnek, tehát van egy minimális súlya, mert ha nincs meg az ernyőnek a súlya, akkor akárhova tesszük, a napsugárzás el fogja fújni. Tehát van egy minimális súlya az ernyőnek, és hogyha ezt a minimális súlyt figyelembe vesszük, ez 10,000-szer több, mint amit az emberiség valaha az űrbe juttatott. Tehát ezért volt ez eddig inkább science fiction, mint egy valódi megoldás, mert akkora súlyt kellene fellőni a Földre, tehát mit tudom én, itt több száz megatonnáról beszélünk, és ugye egy kilónak a fellövése még ma is több ezer dollárba kerül, és hogyha még, ha még esetleg tényleg a következő 20 évben már nem több ezer dollárba, hanem mondjuk 100 vagy néhányszor 10 dollárba kerül egy kilogramm fellövése, akkor is ez teljesen irreális lenne.
Na várjunk csak, akkor most térjünk rá az ön ötletére, mert Teller Edét is foglalkoztatta ez, és előállt ezzel az ötlettel. Az ő ötletét azért nem próbálta meg senki sem megvalósítani, mert túl drága lett volna, vagy lehetetlen volt azt a súlyt felbocsájtani?
Igen, tehát az ő ötletét, és már tehát ez több embernek is az ötlete, de különböző variációkat találtak ki erre, tehát hogy lehetne egy frénellencse, lehetne egy egyszerű takaró, lehetne sok kicsi buborék, amit külön-külön irányítunk, stb. De a lényeg az, hogy mindezen ötletek túl sok, hát nagy volt a súlyuk, tehát az űrben a súly az nagyon sokba került. Tehát ahogy mondtam, egy kilónak a fellövése manapság még mindig több ezer dollár, és a SpaceX ugye ezt egyre olcsóbbá teszi, tehát az a prognózis, hogy lefelé fog menni ennek az ára, de ez még úgy is, tehát mondom, 10,000-szer több, mint az eddigi, az 50-es évektől kezdve
világos,
amit az emberiség fellőtt, az annál sokkal több.
Ön hogyan oldotta meg, vagy oldja, vagy próbálja meg megoldani azt a problémát, hogy kisebb legyen a súlya ennek, és milyen anyagban gondolkodott, mert hogy pár hónappal ezelőtt az ön ötletét az egész világon mindenütt írták a tudományos lapok, meg nem csak a tudományos lapok, és most ezzel foglalkozik mindenki, pláne úgy, hogy nyár van itt, legalábbis Európában, és valami iszonytató meleg van.
Igen, nagyon-nagyon, tényleg szinte kábul az embertől a melegtől most. Tehát az van, hogy én azt gondoltam át, hogy tehát minél közelebb van a súly a naphoz, a nap gravitáció annál erősebben tudhatni, minél közelebb van az ernyő hozzánk, az ernyő annál effektívebb, mert annál kisebb ernyőt tudunk csinálni, és ezért, ha elválasztjuk az ernyőt a súlytól, tehát egy olyat kell elképzelni, például, mint egy ejtőernyő, vagy egy kitesurf, ugye szoktak az emberek most itt a Balatonnál is kitesurfözni, nem csak Hawaiion, tehát van egy zsinór, és akkor a nap sugárzási nyomása felel meg gyakorlatilag a szélnek, és a súly, ami az a nap felé egy zsinóron van, az pedig az egésznek ellen tart. És hogyha ezt el tudjuk képzelni, akkor az egésznek a súlya az mindjárt egy százas faktorra kisebb lesz, és ráadásul az ernyő, ami az egésznek a technológiai része, az egésznek lehet csak az 1%-a, tehát akkor már a 10,000-es faktor pont elértük, hogy 100 az 10,000, tehát akkor annyi súlyt kell felvinni, ha csak az ernyőt kell felvinnünk az űrbe, akkor annyi súlyt kell felvinnünk, mint amennyit már eddig felvitt az emberiség, tehát ez sokkal reálisabb tekintve, hogy ezért exponenciálisan csökken annak az ára, hogy felvigyünk valamit az űrbe.
A csillagász matematikusok kiszámolták, hogy mennyivel több napsugarat kapunk a kelleténél? Tehát mennyit kell kitakarni? Ezt tudjuk pontosan?
Ezt nem a csillagászok számolták ki, ezt a klímatudósok számolják ki, de az igazság, hogy például én a cikkemben 1,7%-kal számoltam, mert a legtöbb cikkben ez volt a standard érték, tehát hogy 1,7%-kal kell kitakarni.
És ez egy valós szám? Valós adat?
Ez egy valós szám, de nem egy pontos szám, mert a Föld egy nagyon bonyolult rendszer, tehát senki nem tudja pontosan előre megállapítani, hogy mennyit kell kitakarni. Ezért is ezek az űrbéli ilyen módszerek azért is fontosak, mert ezeket vissza lehet csinálni, és modulárisan, tehát több ilyen ernyőt is fel lehet tenni, és mondjuk egy kisebb ernyővel kezdi az ember. Én nem kezdeném 1,7%-kal, hanem mondjuk 0,5% vagy 0,25%-ot kitakarnék, és megnézném, hogy ennek milyen a hatása. és folyamatosan építeném az ernyőt egyre nagyobbra, moduláris részekből, és mindig mérném azt, hogy milyen hatása van ennek a földre, és akkor ez olyan, mint egy termosztát, tehát hogy mi beállíthatjuk a földnek a hőmérsékletét, és hogyha esetleg túllöttünk a célon, túl sok az, amit kitakarunk, mondjuk azért, mert a nap, például a nap csökkentheti a teljesítményét, volt ez a mini jégkorszak a középkorban, akkor a nap egy picit csökkentette a teljesítményét, és akkor nagyon ilyen hideg telek voltak például Európában, akkor ezt vissza is lehet csinálni.
Miből hát, lenne ez? Akarunk, miből lenne ez a napernyő? Tehát milyen anyagból lenne?
Igen, hát én alapvetően grafénra gondoltam, tehát pontosan azért nem lehet ilyen nagyon könnyű, nagyon erős anyagokból csinálni, mert túl nagy súlynak kell lenni az ernyőnek, de még így is, tehát egy százas faktorra fölötte vagyok a grafén súlyának, és ez azért jó, mert így egyrészt tehát nem egyetlen grafén rétegből képzelem el az ernyőt, hanem nyilván több grafén réteget is, és egyébként vannak grafénhoz hasonló anyagok, amik jobban visszaverik a fényt, mint a grafén, de ez meg az anyagtudományhoz tartozik, nem az én szakterületem ezt részleteit kigondolni, de minden esetre akár lehet 30 réteg grafén például, és lehet egy struktúra, ami az egészet támogatja, tehát hogy megtartja feszesen, stb. Tehát százszor annyi súly lehet még így is, mint ami grafénnel. Tehát ha csak egy rétegű grafénből egy ernyőt kéne csinálnunk, azt majdnem a jövőben egy Falcon Heavy fel tudná vinni, de itt most tényleg egy olyan 35 kilotonnás ernyőről beszélünk, ami mit tudom én, körülbelül 70 vagy 100 ilyen Falcon Heavy launch-sal lehetne felküldeni az űrbe.
Igen, de itt az a kérdés is felvetődik én bennem, mint laikusban, ami lehet, hogy laikus kérdés, hogy fölviszik ezeket az ernyőket a megfelelő helyre. Igen. És hatalmas, több ezer kilométer nagyságú, vagy mekkora lenne ez az ernyő?
Tehát az én ernyő, ahogy mondtam, az eredeti tervek szerint több ezer kilométer, mondjuk 2000 kilométer is lehetne, az enyém az a tehát nyilván a részletektől függ, tehát ki kell dolgozni, van nagyon sok megoldás, de mondjuk 300 kilométer sugarú, tehát jóval kisebb ernyőről beszélünk, de persze így is azért...
Igen, és ebből kéne sok akkor, hogy, illetve pontosan nem tudjuk, hogy mennyi, de annyi, nem, hogy...
Tehát egy ernyő, aminek 300 kilométer sugara, az adna körülbelül 1,7%-ot.
Ja, hogy egy ernyő adna.
És nyilván, hogy több kisebb ernyőből lehet.
Igen, de miért maradna ott ez az ernyő, ahová önök felküldik és kinyitják, ahol jó lenne a föld számára? Miért maradna azért, ott?
Igen, azért maradna ott, mert ahogy mondtam, van egy hosszú zsinór, ami szintén grafénből készül, ami hozzá van kötve egy ellensúlyhoz. Most ez az ellensúly, ez adja a súly 99%-át, de ennek nem kell a földről jönnie, tehát erre két megoldást is javasoltam, az egyik, hogy egy aszteroidát kell eltéríteni, tehát hogyha találunk egy olyan aszteroidát, ami már egy elég jó pályán van, hogy csak kicsit kell módosítani a pályáján, akkor magát, ezt az ernyőt rá lehet kötni, és ugye ez az ernyő, ez egy napvitorla is egyúttal, és ebből a napvitorlával, pontosan úgy, ahogy a kitesurfosok irányítják a szörföt, ezzel a napvitorlával napelem vezérelt ilyen csörlőkkel lehet irányítani a szögét a napvitorlának, és be lehet a megfelelő helyre kormányozni ezt az aszteroidát, és akkor ez az aszteroida, ugye az aszteroid az az L1 pont, amiről beszéltem az elején, annak a nap felé eső részén van, az ernyő az meg az L1 pontnak a felénk eső részén van, tehát közelebb van hozzánk.
Igen, de egyelőre nincs ilyen aszteroida, vagy van, vagy várható, hogy lesz ilyen aszteroida?
Hát az igazság, hogy Hawaii-ban, ahol dolgozom, ott van a világ egyik legnagyobb aszteroida katalógusa, és például az egyik a következő projekt, amit ebben kapcsolatban fogok elvégezni, egy ottani kollégámmal, Rob Jadekinek hívják, aki a világ egyik legnagyobb szakértője az aszteroidáknak, mert a mi teleszkópunk, a Penn State teleszkóp az egyik úgynevezett ilyen aszteroid gyár, tehát a Földre veszélyt jelentő aszteroidákat megfigyeli, és ezek a Földre veszélyt jelentő, vagy Földhöz közeli aszteroidák a legjobb ilyen jelöltek erre, tehát ami igazából nem veszélyes, de azért elég közel van ahhoz, hogy könnyedén lehessen módosítani a pályát, tehát hogy meg fogjuk keresni azokat az aszteroidákat, amik a legjobb alkalmat adják arra, hogy egy ilyen napi tollával megfelelő helyre be lehessen tenni.
Amennyiben...
Ha nem találnánk ilyen aszteroidát, a plan B, tehát a B terv az az, hogy a Holdról is lehet gyakorlatilag köveket, vagy bármit oda küldeni, és az 20-szor olcsóbb, mint a Földre, tehát akkor megint csak ugyan...
Igen, de most itt elnézést, hogy itt közbeszólok, de ön egy csomószor jön azzal, hogy ez azért drága, az ezért drága, ez kifizethetetlen, arra nem jön össze a pénz, stb. Hogy itt nem az emberiség megmaradása a probléma?
Itt az emberiség megmaradása a cél, ezt nyilván én megpróbáltam megbecsülni ennek az árát, tehát ez megint csak nagyon nehéz, ez gyakorlatilag, ahogy mondják az én cikkem, egy első lépés, egy nagyon hosszú úton, de azért úgy gondolom, hogyha nekem az jött ki, hogyha a 10%-át, amit az emberiség fegyverkezésre költ egy évben, azt mit tudom én, a következő 10-20 évben erre költenék, akkor ezt meg lehetne valósítani. De nyilván ez egy óriási terv, amire az egész emberiségnek össze kéne fogni, tehát mindenkinek gyakorlatilag ezt a 10%-ot ahelyett, hogy bombákat meg...
Világos, amennyiben amennyiben funkcionál ez a napernyő, a Föld mely területeit éri majd kevesebb vagy több napfény?
Tehát ebben pont az a szép, például az atmoszférikus napsugárzás menedzsmenthez képest, hogy ez nagyjából egyenletesen az egész Földre, tehát gyakorlatilag itt a Földön csak annyit vennénk észre, hogy tehát ha ránéznénk a napra, nem látnánk ezt az ernyőt, ez egy kis pötty lenne, mondjuk távcsővel meg lehetne látni, ugyanúgy, hogy a napfoltokat meglátjuk, olyan lenne, mint egy napfolt gyakorlatilag vizuálisan, és mindenhol egy kicsit jobb lenne az idő. Tehát csak ennyi lenne a különbség.
A felbocsátási technológia, amit ön gondolom, hogy szerepel benne, hogy hogyan bocsátanák fel ezt az ernyőt. Hasonlít a James Webb űrtávcső felbocsátásához, ahol valami egészen szenzációs kibontási technológiát dolgoztak ki a James Webb életbe léptetéséhez, és én még emlékszem is, hogy mutatták ott a tudósokat, hogy újongtak, és egészen elképesztő örömben törtek ki akkor, amikor sikerült kibontani a James Webb űrtávcsövet, nem tudom, 1 millió kilométerre a Földtől.
Igen, ez tényleg mindig így van, hogy egy bármilyen ilyen űrtechnológia gyakorlatilag iszonyatosan bonyolult, és egyetlen kis dolog elronthatja, és akkor mindennek vége. Tehát emberek 20 évig dolgoznak egy ilyen távcsővel, mint a James Webb, és mondjuk, ha nem nyílik ki a napelem például, akkor vége. Tehát ez egy olyan...
Világos, hadd kérdezem meg még azt, hogy vannak-e érdeklődők az ön ötletére?
Hát vannak, dolgozom több emberrel együtt, de mondjuk ennek a részletéről nem nagyon beszélhetek egyelőre, hogy ebből lesz-e valami. Tehát nyilván, hogy itt az van, hogy több lépcsőben szükség van támogatásra, tehát először meg kell oldani az alapvető tudományos kérdéseket, tehát nyilván az én cikkem felvázolt egy ilyen koncepciót, de ezzel kapcsolatban mindenféle tudományos kérdést merül fel, például tartottam egy előadást, és rögtön odajött hozzám egy űrmérnök, és mondta, hogy hú, hát ez fantasztikus, még ha nem is lehet ilyet csinálni, mert csak maga az a probléma, hogy egy ilyen, hogy mekkora struktúrát lehet az űrben egybe tartani. Ez egy érdekes űrmechanikai probléma, és hogy ezen fog dolgozni. Tehát ez csak egy iszonyatos kicsi részprobléma ennek a dolognak, de nyilván például el lehet képzelni egy ilyen ernyőt. Én úgy képzeltem, hogy az ernyő mondjuk nagyon lassan forogna, és azt feszesen tartaná. De el lehet képzelni, hogyha egy picit túl gyorsan forog, akkor szétreped. Ha túl lassan forog, akkor összegyűrődik. Tehát, hogy nagyon finoman meg kell érteni az összes ilyen dolgot. Ugyanígy a zsinórok, hogy tehát például miközben forog, ne gabajodjon össze, stb. Ez rengeteg tudományos és mérnöki problémát vett fel, amint tényleg nem nekem egyedül, hanem több száz iszonyú okos embernek együtt kell dolgozni évtizedekig, hogy az összes problémát megoldják, Nem beszélve arról, hogy aztán ennek nyilván van gazdasági, politikai és a többi vetülete, tehát hogy hogyan gyártjuk le ezt az óriási szerkezetet, hogyan juttatjuk ki, ahogy mondtam, itt most mondjuk több száz, mondjuk a jövőben addigra létező ilyen iszonyatos erős rakétákból is több száz kell. Ugye a SpaceX azt tervezi, hogy több ezer ilyen launch lesz évente, hogy eljussanak a Marsra. Tehát mondjuk ez a Mars meghódításhoz képest egyébként ez megint csak egy elég könnyű feladatnak tűnik nekem, mert az sokkal nehezebb, hogy a Marsra eljussunk, ami még messzebb van, és oda iszonyatos sok cuccot elvigyünk, hogy ott emberek élni tudjanak. Tehát mondjuk ehhez, ahhoz képest ez nem science fiction, de egy nagyon nagy probléma. Tehát
még egy kérdést szeretnék föltenni, hogy mennyibe kerülne ez a projekt, bizonyára kiszámolta?
Tehát azt mondom, hogy a nagyon durva becslésem az volt, hogy egy trillió dollárba, tehát mondjuk ezt angolul mondom trillion.
Tehát ezer milliárd, az ezer milliárd, ugye az egy trillió?
Az ezer milliárd dollár, igen.
Hát én drukkolok, hogy ez sikerüljön, mert a meleget azt, ami itt van Magyarországon, nem nagyon lehet elviselni, meg ki tudja, hogy mi lesz jövőre, vagy mi lesz 10 év múlva. Szapud István asztrofizikus, a Hawaii Egyetem Csillagászati Intézetének professzora volt az Utópiában. Nagyon szépen köszönöm az interjút, és a drukkolok önnek. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Utópia.
Az 5-ös Loránd Kutatói Hálózat Wigner Fizikai Kutatóközpont által vezetett konzorcium mintegy 3,5 milliárd forint támogatást nyert a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatán a Quantum Informatika Nemzeti Laboratórium fejlesztésére. A következő 3 évben megvalósuló projekt kiemelt céljai között szerepel a hazai kvantumkommunikációs hálózat kiépítése, a kvantuminformatika elemi építőköveinek fizikai megvalósítása, valamint egy olyan szakemberbázis kiépítése, amely élvonalbeli szimulációkat tud kialakítani és elvégezni a kvantumrendszerek és a kvantumszámítás területén. Itt van velünk Széchenyi Gábor, az ELTE TTK anyagfizikai tanszék adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit!
Azt írják, hogy a második kvantumforradalom megköveteli. Megtenné, hogy elmondja, mi az a második kvantumforradalom, és mi volt az első?
Igen, szívesen beszélek róla. A kvantummechanika igazából a 20. század elején született meg. A kvantummechanika segítségével le tudtunk írni nagyon apró objektumok, gondolok itt elektron, atomok viselkedését, hogyan mozognak. Akkor ennek az ismeretnek a segítségével...
De várjunk csak, még azt tisztázunk, mert az is tisztázandó, hogy mi az a kvantum.
Hát a kvantum az... Igazából jobban szeretem magát, hogy a kvantummechanikát megjelzni. A kvantummechanika tényleg a legkisebb objektumok, az elektronok viselkedését leíró ága a fizikának. És a kvantum maga az egy ilyen, azt jelenti, hogy az energia az néha koncentráltan jelenik meg, de szerintem ez számunkra nem annyira fontos.
Uh-huh. Akkor
és a kvantummechanika segítségével megértettük, hogy hogyan működnek, hogyan viselkednek például a szilárd anyagok, a szilárd anyagokban lévő elektronok, és akkor ez hozzásegített ahhoz minket, hogy olyan eszközöket tudjunk létrehozni, mint például a tranzisztor, a dióda vagy a lézer, ez ugye a 20. század közepére tehető, és ez volt az úgynevezett első kvantumforradalom.
Aha. És most van a második kvantumforradalom.
Most van a második kvantumforradalom, ez azt jelenti, hogy egyedi kvantumállapotokat nem igazán tudtunk manipulálni. Az, hogy ilyeneket manipuláljunk, az majdnem 100 évnek el kellett telnie a kvantummechanika felfedezésétől, és most a 21. században vagyunk ott, hogy most már egyedi kvantumállapotokat is tudunk manipulálni, és ez egészen új megközelítéseket adhat a kommunikációban, a különböző érzékelésben, illetve akár az informatikában is.
Világos. Illetve egy kicsit világos csak. A kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium stratégiai céljai a következő 3 évben, és akkor most sorolom, az első, kvantumkommunikációs hálózat megvalósítása. Miben különbözik a kvantumkommunikációs hálózat az eddigi meglévő kommunikációs hálózatoktól?
Az eddigi kommunikációs hálózatok azok a klasszikus fizika, az klasszikus elektromágnesség törvényeit követték. és a kvantum mechanika annyiban adhat újat, hogy itt az információk, aztán egyedi kvantum állapotok fogják hordozni, tehát egyedi kvantum állapotok segítségével tudunk majd kommunikálni. Ugye azért érdekes és azért újszerű, mert a kvantum mechanika rendelkezik azzal a különleges tulajdonsággal, hogy ott a rendszer nagyon érzékeny arra, hogyha megmérjük. Azért klasszikus fizikában nincs így. Tehát ha megy egy autó, ránézünk, akkor az ugyanúgy fog menni.
Várjunk csak, azt a problémát itt tisztázni kell legalábbis a hallgatók előtt, hogy a megmérés az nem csak azt jelenti, hogy megmérem mondjuk a sebességét valaminek, vagy a hőmérsékletét valaminek, hanem a megmérés az befolyásolja magát a kvantumot is, azáltal, hogy egy mérőeszközzel megpróbálom megmérni azt, amit meg szeretnék mérni.
Pontosan. Erre is próbáltam utalni, hogy egy kvantum állapotban, hogyha egy mérés történik, megvizsgáljuk, megpróbáljuk megmérni valamilyen tulajdonságot, akkor egy változás áll be rajta. És ez nagyon érdekes következményeket hordoz, például a kvantum kommunikáció terén, ugyanis, hogyha egy ilyen kvantum állapottal kommunikálunk, és azt valamilyen illetéktelen ember megpróbálja lehallgatni, azaz megméri azt a kvantum állapotot, akkor azzal egy változást hoz rajta létre, és így a fogadó fél az érzékeli azt, hogy itt egy lehallgatás történt. Tehát a kvantum kommunikációban az az egyik legnagyobb vívmány, hogy gyakorlatilag lehallgatás mentesen lehet információt közvetíteni két különböző fél között.
Ez most már így van? Bizonyos, hát nagyon érzékeny területeken, például, hogyha az amerikai elnök felhívja az orosz elnököt, vagy ne talán Orbán Viktort, akkor a kommunikációs technológia az ehhez igazodik, tehát kvantum kommunikációs rendszeren keresztül érintkezhetnek?
Valószínűleg még nem ez történik. Tehát ezek még klasszikus csatornák, nem hiszem, hogy itt kvantum kommunikációs hálózatokat használnak, ezek most fejlődnek, most próbálnak kiépülni, tehát például a hazánkban a tavalyi évben sikerült először ilyen kvantumos kulcs szétosztást létrehozni, ami az első ilyen lépés itt a kvantum kommunikáció fele.
Erről, ha lehetne, kicsit bővebben legyen szíves?
Ez a Budapesten történt, a Kvantum Informatika Nemzeti Labor két konzorciumi partnerek között, az egyik a BME, ugye a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Wigner Fizikai Központ között sikerült egy ilyen kvantumos kulcs szétosztást megvalósítani.
De ez mit jelent ez a kulcs szétosztás?
A kulcs szétosztás ez annyit jelent, hogy a klasszikusan, hogyha van egy kulcsom, akkor azzal le tudok kódolni egy adott információt, és akkor az a másik számára nem leolvasható. De nyilván ehhez kell egy kulcs, amit hogyha biztonságos módon szét tudok osztani képszer között, akkor utána már egy klasszikus csatornán küldött információt le tudok vele kódolni. És akkor ez történt meg, fotonok segítségével egy optikai szálon keresztül, optikai hálózaton keresztül kapcsolatban volt ez a két intézmény, az ugye mind a kettő Budapesten van, az egyik a Dunaparton, másik a szinte a budai hegyekbe, és akkor ezen két fél között sikerült egy ilyen kvantumos kulcs szétosztást megvalósítani.
Ez mikor volt?
Ez a tavalyi évben volt.
És mit nevezünk ebben sikernek vagy sikertelenségnek? Tehát, hogyha nem sikerült volna, akkor mi történt volna, és így, hogy sikerült, így mi történt?
Így, hogy sikerült, így nyilván örülünk, ez az első lépés, és ezek után további lépés jelent, hogy ezt a hálózatot, ezt tágítsuk, minél több félt belevegyünk, esetleg környező országokkal is képítsünk egy ilyen hálózatot, ezt hívják ilyen a kvantum internetnek, vagy egy ilyen kvantumos kommunikációs hálózatnak, amivel akkor így a környező országokat is be tudjuk kapcsolni.
Van már olyan ország, ahol van ilyen kvantumhálózat?
Hát ilyen kvantumos kulcsszétos tetszőben nagyon sok helyen történt, és ilyen nagyobb hálózatok, ezek most épülnek. Most vannak, most alakulnak ki.
És ezt szeretnék itt Magyarországon is megvalósítani, erre van ez a 3,5 milliárd forint, ugye?
De ez az egyik ilyen pillérje a kvantuminformatikának.
Igen, úgy gondoltam én is.
Ahol ezt a kvantum kommunikációs dolgot szeretnénk tovább fejleszteni. Például olyanok is felmerülnek, hogy ne csak optikai szálon történjen az akkumulát kommunikáció, mi történik, hogyha egy szabad légkörbe, azaz tényleg a levegőn keresztül próbálunk ilyen kvantum kommunikációt megvalósítani.
A második feladat, az előbbihez kapcsolódó, a kvantum informatika elemi építőköveinek fizikai megvalósítása. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő számú kvantum számítógépeket kell telepíteni a megfelelő helyekre, és ezt a hálózatot létre kell hozni?
Ez szerintem, ez a másik stratégiai pont, ez szerintem kicsit mást jelent. Tehát, hogy van ez a kommunikációs irány, ahol szeretnénk információt továbbítani, és ez ilyen kvantum állapotokat felhasználni. A másik része, ahol kvantum informatikát szeretnénk csinálni, tehát a klasszikus számítógépet szeretnénk ilyen kvantumos számítógépre cserélni, tehát nem klasszikus biteket szeretnénk működtetni, hanem kvantumos biteket. Ilyen kvantum állapotok lennének. Ezeket a kvantum állapotokat valahol tárolni kell. Valami hordozót kell neki találni, ami megvalósítja ezt a kvantum állapotot, és erre lehetséges platformok a különböző szilárd anyagok, és ebben a szilárd anyagokban úgymond védetten, vagy kevésbé védetten lehet kvantum állapotokat tárolni, és azon különböző műveleteket végezni.
Igen, na most hogy van az, hogy a kvantumok párokban léteznek? Hogy ez minden kvantum mérésnél igaz, hogy párokban vannak a kvantumok, és ezzel kapcsolatban lenne majd kérdésem, hogyha erre válaszol.
Nem egészen értem, hogy milyen párokra gondol.
Olyan párokra gondolok, hogy bizonyos kísérletben a kvantum párokat külön választották, és független attól, hogy milyen messze van az egyik a másiktól, ugyanúgy reagálnak akárhány kilométerre, vagy akármilyen messzeségben vannak egymástól, amit jelenleg sem értenek a fizikusok.
Igen, ez egy igazából egy kicsit más téma, ez az, amiért a tavalyi évben Nobel-díjat
kapta. Igen.
Igen, ez a kísérleties távolhatás, ez egy érdekes következménye.
De ennek nincs köze ehhez, amiről most beszélgetünk, csak...
Hát ehhez szerintem ehhez nincs köze, inkább ennek a témának a korábbi kvantum kommunikációhoz van köze, és ilyen összefonódott fotonok is segíthetik, illetve hasznosak lehetnek, hogyha kommunikációt szeretnénk megvalósítani két fél között.
Tehát ez a fajta távolhatás, amire Nobel-díjat adtak, de még nincs megfejtve, vagy megfejtették már?
Én úgy érzem, hogy a kvantummechanika adott rá egy választ, ami eléggé meglepő, mert az a válasz a kvantummechanikának, hogy igen, vannak ilyen összefonódott elektronok, vagy összefonódott fényrészecskék, fotonok, de cserébe a világunk nem lokális, ami nagyon, nagyon szokatlan. Ez azt jelenti, hogy ha az ember megszokta, hogy ha valamit csinál, akkor a dolgok úgy a körül változnak meg.
Igen.
És emiatt az összefonódott fotonok miatt azt jelenti, hogy ha én csinálok valamit, akkor nagyon messze is történhet egy változás, hogyha egy ilyen összefonódott részecske párom van. És ez a nem lokalitás, ez nagyon, nagyon szokatlan, és nagyon fura, és több olyan fizikus volt, aki ezt furának, és úgy gondolta, hogy ez nem lehetséges, de most úgy néz ki, hogy a kvantummechanikának van igaza, és a világunk az nem lokális.
Tehát ez olyan, mint a pillangó hatás, ami talán a 2000-es évek elején vetődött fel?
A pillangó hatás az megint egy más dolog, az inkább a káosszal van kapcsolatban. Itt ugye az a meglepő, hogy az ember megtanult azt, hogyha van a relativitás elmélet, tehát a dolgok azok fénysebességnél gyorsabban nem lehet információ.
Igen, és itt a fénysebesség a probléma, de hogyha egyik kvantum, tehát van egy kvantum párom, mondjuk fotonok vagy elektronokból, és az egyik itt van Budapesten, a másik meg Washingtonban, akkor ugyanabban a pillanatban végzi ugyanazt a mozgást az egyik, mint a másik Washingtonban, és nem volt ideje semminek sem, hogy eljusson oda, mert hogy jelenleg ugye a leggyorsabb részecske az a foton 300.000 km per szekundumnál tart, és ezt nem lehet meghaladni, vagy legalábbis jelenleg nem tudják meghaladni. Elméletileg se.
Igen, tehát ez a meglepő, tehát hogyha mi fotonunkat csinálunk Budapesten valamit, akkor a másik fotonnak az állapota, ami akármilyen messze van, az megváltozik. Persze az ember akkor egyből gyanút fog, hogy akkor hogy lehetséges, hogy akkor mégis akkor ezt lehet információ közlésre használni, és a válasz az, hogy nem. Tehát igazából a kvantummechanika és a speciális relativitás elmélet az békésen egymás mellett él. Tehát megváltozik annak hatása, hogy én csinálok, hogy megváltozik az állapot nagyon messze, de ezt nem lehet információ közlésre úgymond felhasználni, vagy olyan információ közlésre, ami gyorsabb lenne.
Miért nem lehet?
És a fénysebesség.
De miért nem lehet információ közlésre felhasználni?
Mert meg tudom változtatni, de ez nem egy annyira egyszerű kérdés. Tehát meg tudom változtatni azt az állapotot, de nem tudom pont úgy megváltoztatni, hogy ezzel egy információt tudjak valamilyen módon közölni. Tehát ezek a kvantum állapotok különleges viselkedésének a következménye.
Aha. A harmadik feladat, ami itt ennél a támogatásnál felmerül, hogy kvantumszámítás és kvantumrendszerek szimulációja, illetve kvantumszámításban élvonalbeli tudással rendelkező, a nagy infrastruktúráként működtetett kvantumszámítógépeket felhasználóként alkalmazni tudó hazai szakértői bázis kiépítése. Hát ez mekkora feladat? Gondolom nagy.
Ez egy nagy és egy elég aktuális feladat. Most vagyunk ott, hogy egyre jobb és jobb kvantum számítógépek jelennek meg. Ez a jobb, ez még mindig azt jelenti, hogy nagyon kevés kvantum állapotot kezel, tehát néhány tizet, ötvenet, esetleg százat.
Mármint a számítógép.
Ezek a kvantum számítógépek, és nagyon, nagyon zajosak is. Tehát olyan...
És óriási energiát használnak fel.
Nyilván óriási energiát is felhasználnak, a legnagyobb energiaigényű rész az gyakorlatilag ezeknek a hűtése, nagyon-nagyon alacsony hőmérsékleten működnek.
Mit nevezünk és nagyon alacsony hőmérsékletnek?
Milli-mikrokelvinekre kell gondolni, tehát nagyon, tényleg nagyon alacsony hőmérsékletekre kell gondolni, Kelvin alatt.
Igen.
És ezek még nem használhatóak praktikus falatok megoldására. Tehát még nem jobb, úgymond, mint egy klasszikus számítógép, de egy folyamatos fejlődést látunk, és nyilván, ahogy egyre jobban fejlődik a hardware, azt várjuk, hogy egyre izgalmasabb szoftverek is fognak megjelenni, egyre újabb kvantumos algoritmusok fognak megjelenni.
Milyen feladatokat képes egy ilyen rendszer megoldani, ha végül is létrejön ez a struktúra? Minden szempontból, mind a három pontját képesek lesznek teljesíteni, és kész a struktúra, akkor milyen feladatokra fogják ezeket használni?
Tehát most konkrétan a kvantum számítógép, vagy a három pillér így?
A három pillér meg a kvantum, hát ez a kvantum számítógépek körül forog.
Hát az első az inkább egy ilyen kvantum kommunikáció körül forog, és inkább ez a második kettő volt az, ami a kvantum számítógép körül forgott. A kvantum számítógép nél azt várjuk, hogy vannak olyan speciális problémák, amikre a kvantum számítógépeken olyan kvantum algoritmusokat lehet megírni, amik gyorsabbak lesznek, jobban skálázódnak, mint a klasszikus számítógépeken.
Mondaná egy plasztikus példát erre, hogy ez mit jelent? A számítógép használatával nagyjából sokan, szinte mindenki tisztában van. De a kvantum számítógép az egy ilyen varázsdobozként működik, és mindig felmerül különböző problémák esetén, de hogyan lehetne valami konkrét feladattal ezt illusztrálni?
Tehát magát a kvantum számítógépet is tudom illusztrálni, nagyjából tudok egy ilyen közelítő képet mondani, hogy miért is érthetjük azt, hogy egy kicsit gyorsabban fog viselkedni bizonyos problém megoldásra, mint a klasszikus. Itt ugye azt történik, hogy klasszikus számítógépben, ha nagyon lemegyünk a mélyére, akkor a számolás alapját azt a bitek képviselik.
Igen.
Ezek a bitek, ezek lehetnek nullák vagy egyek. Ilyen köztes állapot nem lehet. A kvantum mechanikában, illetve
az egyszerre tud nulla és egy lenni, ugye?
Egy ilyen fura, úgynevezett szuperpozíciós állapot lehet, tehát egyszerre lehet nullában és egyben. És hogyha például több kvantumállapotom van, tehát kérdezik, hogy kettő vagy három kvantumállapotom, akkor klasszikusan, például kettő kvantumállapot, klasszikusan két darab bit, az lehet négy fajta állapotban. 0-0, 0-1, 1-0-1-1. És akkor ezzel egy klasszikus számítógép, az külön-külön tud számolni. A kvantum számítógépnél ezek az állapotok, ezek egyszerre ott vannak, egyszerre egy ilyen szuperpozícióban, egyszerre tud számolni a 0-0-val, a 0-1-jel, az 1-0-val és az 1-1-jel, és ez teszi igazából érdekessé, és ez teszi lehetővé, hogy olyan algoritmusokat konstruáljunk meg, amivel gyorsabban tudunk problémákat megoldani.
És ezek egyértelmű eredmények a számítógépnél, a kvantum számítógépnél? Tehát, hogyha négyfajta lehetőséggel számol, akkor engem nem zavar meg, aki mondjuk betáplálok valamilyen feladatot neki, és akkor kijön négyfajta eredmény, hogy melyik az igazi?
Ezeket megfelelő algoritmusokat kell ehhez megkonstruálni. Ez inkább csak azt akartam szemléltetni, hogy lehetséges az, hogy gyorsabban tud problémákat megoldani.
Világos.
Ilyen problémák, amiket gyorsabban meg tud oldani, az egyik legismertebb az a SOR algoritmus, ezekre már matematikai bizonyítások vannak, hogy ezek gyorsabbak, mint a jelenlegi legjobb klasszikus algoritmusok. Ez arról szól, hogy egy nagy számot olyan tudok prim tényezőkre bontani.
Tehát prim számokra, igen.
Így van. A 15-t mindenki fel tudja bontani 3x5, de hogy haladunk fölfel, egyre nehezebb lesz. Tehát például a 221-et már kevesen tudják, hogy az 13x17. És ez klasszikusan egy nehéz probléma. Minden prim számot gyakorlatilag végig kell próbálni, és egy kvantum számítógép ennél itt el lehet érni egy gyorsítást. És akkor ezt szokták egy gyakori példának felhozni, hiszen úgy tűnik, hogy ez egy ilyen kicsit elvont feladat, kit érdekel, hogy egy összetett számot print tényezőkre tudunk bontani, de a mai titkosítási rendszerek egy része az pont ezen alapul. Tehát a mai titkosítási rendszerek egy részét azt fel lehet törni majd kvantum számítógéppel, pont emiatt, mert a nagyobb számokat viszonylag könnyen print tényezőkre fogja tudni bontani.
És az már matematika, már ráadásul bonyolult matematika, hogy ezt részletezzük, mármint, hogy ezt részletezze ön. Ön egyébként ebben a projektben milyen szerepet kapott?
Hát én a projektben, hát én mint az ELTE-n dolgozó adjunktus, én olyan témákkal foglalkozok, olyan kutatásokkal foglalkozok, ami arra kíváncsi, hogy ezeket a kvantum állapotokat hogyan lehet a szilárd testekben gyakorlatilag védetten tárolni, és hogyan lehet azokon műveleteket végezni. Jó, és másrésztről pedig a szakmai titkára vagyok ennek az egész kvantum informatika nemzeti labornak, és így az ilyen szakmai menedzsment dolgait intézem ennek a konzorciumnak.
Hát akkor ebben a három évben, amire ez a támogatás lehetőséget ad, ebben sok ideje nem lesz, azt hiszem, mert hogy kettős feladata van ezek szerint. Titkári feladata is van, meg tudósi feladata is van.
Igen. Igen, szerencsére ez a kvantum informatika, ez egy eléggé felkapott téma, tehát nagyon sokan érdeklődnek laikusan is a téma iránt, tehát nagyon sokszor szoktunk menni előadásokat tartani, ilyen ismeretterjesztő cikkeket publikálni, hogy a szélesebb közönség is megismerje, hogy itt milyen forradalmi változások várhatóak a következő évtizedekben.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Széchenyi Gábor, az ELTE TTK adjunktusa volt az Utópiában. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.